60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szeptember utolsó vasárnapján tisztelettel köszönti a hallgatókat a műsorvezető Ámen Dzsóka. Nehéz napokat él át most Európa. A legújabbkor népvándorlási hullámát fogadja, tűri vagy szenvedi. Őseik földjét elhagyni kényszerülő kortársaink új hazát keresnek, sokszor életüket mentve.
Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülő hazám, itt el ángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőlem nőttem én, mint fatösből gyönge ága. S remélem testem is majd te földbe süppen el.
Mi tart össze egy népet? Nem tudjuk pontosan. A szülőföld, a hit, az anyanyelv, a szokások? Mai műsorösszeállításunkat a különböző hagyományokhoz, azok felélesztéséhez, gyűjtéséhez kapcsolhatjuk, illetve új, hasznos kezdeményezések elfogadtatásához fűzhetnénk. Első interjúalanyunk a hagyományok gyűjtéséről beszél. Mai beszélgető társam a Kárpát-medencei Néprajzi Gyűjtők harmadik tradíció táborának szervezője, Pál Zsuzsanna, a Magyar Néprajzi Társaság önkéntes gyűjtőszakosztályának elnöke.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Örkénybe vagyunk, Kecskemét mellett a harmadik tradíció táborba. Magyarázzuk el a hallgatóknak, mi ez a tábor?
Ez a tábor az önkéntesen néprajzi gyűjtőmunkát végző Kárpát-medencén belül élő, többségében magyar ajkú területen, falvakban, községekben, de akár városokban is gyűjtő magánembereknek a számára rendezett tábor. A tábort megelőzi egy pályázat, amely eredményeként hívjuk meg a táborba a legjobb pályaműveket elkészítő pályázókat, akik idén, például az idei esztendőben délvidékről, felvidékről, Erdélyből is jönnek. Többségében természetesen a magyar országhatáron belülről, de határainkon kívülről is nagy boldogság számunkra, hogy tudunk mozgósítani gyűjtőket.
Kik ezek a gyűjtők?
A gyűjtők a néprajz szakterületének gyűjtői, mondhatnám így.
Ez a foglalkozásuk?
Nem, nekik nem ez a foglalkozásuk, hanem ők amatőrök. Amatőrök, vagy másképpen mondva önkéntesek. Önkéntesen végzik ezt a tevékenységet. És tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy néprajzi gyűjtők, a néprajz tudomány számára forrásanyagot szolgáltatnak azzal, hogy a helyben, ahol ők élnek, saját lakóhelyük környezetében, a lakóhelyi környezetükben, fölgyűjtik a szerintük néprajzi tárgyú fölgyűjtendő tényeket, kulturális jelenségeket, értem ez alatt mondjuk a lakodalmi jelenségeket, a házasodási szokásokat, minden olyan jelenséget, amik ők fontosnak tartanak a saját közösségük életében.
Mit csinálnak a táborban? Játszanak, esznek, isznak, beszélgetnek, szórakoznak.
Igen. Hát természetesen a táborban mindezeket teszik, azon kívül egy továbbképzésnek részeseivé válnak, attól pillanattól fogva, hogy belépnek. Ugyanis előzőleg levélben tájékoztatjuk őket arról, hogy ez jutalom számukra ez az utazás, és megkérjük őket, hogy vegyenek részt, mert ők a legjobb pályaművek alkotói, és érdemesek arra, hogy a gyűjtés módszertanába kicsit bevezesse őket a szakterület képviseletében néhány kollégám, akik...
Hát ez nekem nagyon érdekes. Nincs első helyezett, második helyezett, harmadik helyezett, hanem elmehetnek táborba.
Így van. Hát ez, nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert a mi elképzelésünk szerint nem első-második helyezetteknek erre van szükségünk, mert ez egy minőségi munka, amit ők végeznek a saját helyszínükön, a saját életkörnyezetükben, és olyan munkát végeznek el azzal, hogy összegyűjtik ezeket a néprajzilag fontos értékeket, jelenségeket, amelyet senki más, hangsúlyozom, senki más rajtuk kívül nem képes, ha csak nem oda téved egy néprajzkutató a városból összegyűjteni. Tehát mi az kezdettől fogva, vagyis 2012 óta, amikor megújítottuk és tradíciónévvel elláttuk a néprajzi gyűjtőpályázatot, amely 2013 óta újraindult általunk, szakosztályunk által. Tehát ezek az emberek, akik ezeket a pályaműveket benyújtják, ők minősítést kapnak. Kiváló, nagyon jó és megfelelő minősítést kapnak a pályamunkájukra, és ez a pályamunka, mely minősítést kapott, egy értékelő lap is kíséri a minősítésüket, amelyből ők megtudhatják, hogy mely értékeket, milyen értékeket lát a szakma képviselője az ő munkájukban, és mely területeken látja úgy az őket értékelő szakember, hogy esetleg javítani lenne célszerű a megközelítésben vagy a szempontrendszerükben.
Mi történik a pályaművel?
A pályamű bevonul a Néprajzi Múzeumnak az etnológiai archívumába. Ez rendkívül fontos momentum, mert azt szeretném, ha a hallgatók is tudnák, hogy a Néprajzi Múzeumnak 125 éves múltja van a társaságnak és a múzeumnak, és ez azt jelenti, hogy az az archívum, amely gyarapszik a néprajzi gyűjtőknek az anyagaival, forrás munkává válik, forrássá válik a néprajzi kutatók számára, és ettől fogva kutathatóvá válik. Nem egy ilyen példánk van, pont most is elmesélte az egyik pályázónk a tábor ideje alatt, a napokban, hogy bizony ő egy 50-es években készült pályamunka alapján indította el a saját kutatásait, és akadt rá például a Nemeshanyi Csipkének a leírására.
Azt jelenti, hogy itt kézműves foglalkozások is vannak, mert hogy a Csipkéről volt szó.
Igen, ez is van, ugyanis a mi táborunk, mivel nyáron zajlik, és egy szakmai, eléggé kemény, feszített tempóban előadások sorozata közepette zajlik, ezért úgy gondoltuk, hogy szükséges, hogy oldjuk ezt a feszítettséget azzal, hogy kézműves tevékenységeket is végzünk üres óráinkban, ezek általában a délutáni órákban zajlanak, és ilyenkor azokból a pályázókból kérünk föl, azok közül a pályázók közül kérünk föl néhányat, akik abban az évben helyes, jó pályamunkákat alkottak, hogy hozzák magukkal azt a tudást, ha netanál kézműves tudásról van szó, és hál' Istennek minden évben elég szép számmal van, egy olyan 20% a pályamunkáknak a kézműves mesterségek köréből meríthető, vagy meríti a tudást. És hát őket szoktuk megkérni arra, hogy mutassák be azt a mesterségbeli tudást, amit ők egyrészt fölgyűjtöttek, és nagyon, nagyon izgalmas pillanat, amikor az, amit fölgyűjtött az év munkájával XY X városban vagy helységben, azt át tudja adni egy bemutató, és utána a kézügyesség fejlesztésével azoknak a gyűjtőknek, akik a tábor résztvevői. Tehát ez egy nagyon fontos eleme a pártáborunknak.
Ebben az évben milyen kézműves foglalkozások közül választhattak az itt lévők?
Ebben az évben rongybaba készítés zajlik, és csipkézés zajlik, csipkekészítés zajlik, rececsipke Hódmezővásárhelyről, és egyekről rongybaba készítés, és a harmadik terület, földrajzilag is távol lévő terület, pedig a kalotaszegi vagdalásos és nagyírásos technikának az elsajátítása. Pont most ezekben az órákban a táborozók ezt végzik.
Akkor itt most egy csomó idős hölgy kézi munkázik.
Nem így van, mert itt például egy 23 éves fiatalember, aki a Vajdaságból érkezett, és magyar szakot végzett, és olyan ambíciói vannak, hogy néprajzszakos lesz a jövőben, és rettentően izgalmasnak tartja ezeket a feladatokat, amit itt kap. Pakdalásos technikát sajátított el a tegnap délutáni órákban. Ez azt jelenti, hogy mindenféle korosztály jelen van a táborunkban. Lehetnének itt középiskolások is, de azoknak a felügyeletét még nem vállaljuk, majd hogyha kifejlődik jobban a táborunk. Úgyhogy az életkori eloszlás, meg a nembéli eloszlás is elég arányosnak tekinthető, egészen 84 éves korig. Tehát most 23-tól 84 éves korig mindenféle korosztály van a táborozók között.
Van-e valami visszajelzés, hogy ezek a gyűjtők hogyan fogadtatják el magukat a saját községükbe, falujukba, városunkba, ahonnan az anyagot hozzák?
Erről kevés visszajelzést kaptunk, és ezt rögtön észleltük is. Ezért már tavaly elkezdtük azt a gondolatot, hogy a helybeli hatalomnak, önkormányzatnak jelezzük valamilyen formában, hogy van egy gyűjtő az ő önkormányzati területükön, községükben, aki nagyon sokat tesz, teljesen saját idejét, szakértelmét feláldozva. Nagyon sok a pedagógus közöttünk egyébként, ez egy természetes dolog, mert a pedagógusok mindig is érzékenyek voltak a helyi események rögzítésére. Tehát fontosnak tartottuk, hogy ezt meg kellene szerveznünk, éreztük, hogy valahogy visszajussanak a hírek. Ezért az első évtől fogva kértük a pályázóinkat, hogy amennyiben lehetőségük van, mert tudjuk, hogy a lehetőségek korlátozottak, nem mindenki képes annyira kommunikálni helyben a saját ügyeit. Úgy érzi, hogy akkor ő magát középpontba állítaná, szerényebb annál, mint hogy a munkáját mutogassa a helyben. De azért kértük, hogy aki ezt teheti, lépjen ezen túl, ezen az érzésen, és jelenjen meg vagy a könyvtárban, vagy egy helyi múzeumban, vagy az önkormányzatnál azzal, hogy ő íme itt van egy minősítés, mert oklevéllel tudja illusztrálni az ő saját pályamunkáját, és mutassa meg, ismertesse meg a tudást, oszta meg azt a tudást, amit ő szerzett a saját közösségében, az önkormányzattal, múzeummal, vagy könyvtárral, vagy iskolával. És idén tettük meg azt első alkalommal, jutottunk el oda a saját szervezési kapacitásainkkal is, hogy értesítettük mindazon pályázóknak az önkormányzatát hivatalos levél kíséretében, hogy ők ebből a községből pályamunkát nyújtottak be, ilyen és ilyen minőséggel jól szerepeltek. Ez az idén megtörtént.
Megjelentek?
Így
a díjátadón?
Nagyon örültünk neki, hogy noha elég későn jutottunk oda, hogy a munkánk során, hogy nem adtunk elő időt, ezt én tudom, látom, mert 2-3 héttel a díjkiosztó előtt tudtuk körbe küldeni ezt a levelet elektronikus úton, és nem is biztos, hogy minden címre eljutott megfelelő módon. Címek szoktak cserélődni, valószínűleg ilyen oka is van, de egy 20%-ban megjelentek. És ez nagy örömmel töltött el bennünket, hogy együtt ünnepeltük a május 9-i eredményhirdető rendezvényen, ahol a pályázóink közül 10 kis előadásban megmutatták saját pályamunkáikat, és szintén 5-en pedig kis kiállítás keretében mutatták meg másik 5 pályázó a saját munkásságát, példázó tárgyakat állította ki, és itt megjelentek közöttünk a helyi önkormányzat képviselői, és virággal, vagy kedveskedtek valamilyen bombonnal, ajándéktárgyakkal, és ott adták ezt a tárgyat át ünnepélyes keretek között a mi pályázónknak. És ezzel tudomásul vették, hogy van egy olyan ember, aki tesz az ő közösségükért azzal, hogy fölgyűjti a néprajzi anyagokat.
Kedves hallgatóink, ha nem mutattam volna be, kedves személyiség próbál engem rábeszélni a gyűjtő munkára, illetve nem engem, hanem a hallgatót. Ki volt ez a lelkes szervező?
Társas Anna, a Néprajzi Társaság önkéntes gyűjtő szakosztálynak elnöke.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy ez a műsor is egy pár lelkes önkéntes gyűjtőt fog a táborba delegálni. További jó munkát kívánok, és sikeres gyűjtést. Őrizzük meg a hagyományunkat, és ha lehet, minél több ember segítsen bennünket. Viszont hallásra, ámen csókát hallották.
Következő interjúmból kiderül, hogy néha a régi korok emlékéből nem maradnak meg csak a falak. Így például Oroszlány közelébe a majki remete lak. Utazzunk vissza 300 évvel. Kéri Juli kalauzol.
Egy olyan helyen vagyok, ahol ha kb. 200 évvel ezelőtt vagyok itt, akkor meg se szólalhatnék. Mindezt azért, mert ezen a helyen éltek a kamanduli szerzetesek. Hogy ők kik is voltak, és mi ez a hely, arról megkérném a vendéglátónkat, hogy meséljen. Először is egy bemutatkozást kaphatnék.
Verpász Boglárka vagyok. Nagyon különleges helyre érkeztek, azt gondolom, hogy mi dolgozók egy picit elfogultak vagyunk, de Magyarország egyik gyöngyszeme. 1733, mikor itt kezdődik a történet, Eszterházy birtok volt, ő hívta ide a szerzeteseket, olasz eredetű egyébként a rend, 17 cellaház készült el, és 17 szerzetest vártak itt annak idején, akik egy hallgatási fogadalom után költözhettek be a cellájukba.
Ahogy itt néztünk, egy berendezett cellaházat lehet látni, itt teljesen kompletten éltek egyenként, ez egyértelmű, de mindenkinek megvolt, hogy mivel foglalkozik, mert ott egy levendula feldolgozás volt abban a kis házban.
Minden szerzetesnek volt egy gyógynövénykertje, gyógynövényekkel foglalkoztak, de a fő tevékenység és a fő feladata a kamandúliaknak a közbejárás az ima. Nagyon szigorú napi rendjük volt, a harang hangjára éltek. Sajnos a harang már nincs meg, átsavitték el, most csak egy ilyen harangjáték van. 3:30-kor keltette őket minden hajnalban, 4:00-kor kezdte a hajnali imádságot, 8 órát imádkoztak. Köteles volt a támogató családért, ahogy sétálunk a házfalakon láthatták a címereket. Mindegyik kis házat Rákóczi Oszűnemes családok segítségével építették fel, és több órán keresztül imádkozott a család lelki üdvéért, de egyébként ők azok, akik mindenkiért, még a hitetlenekért is, a mai világba. Sajnos Majkon már nincs szerzetes, de nagyon sok helyen működik még a rend.
Magyarországon is van?
Magyarországon nincs. Hozzánk a legközelebb Lengyelországban, Krakó mellett van férfi kolostor, Bielánia hely neve, nőjága is van egyébként több helyen.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy úgy éreztem, hogy kihangsúlyozta, hogy férfiága. Itt csak férfiak voltak?
Itt csak férfiak voltak annak idején. Őróluk beszélünk, ők a fontosak, a kamarduliak szellemisége, de sajnos ők értek itt a legkevesebbet 50 évig. Második József 1782-ben ezt a rendet is feloszlatta. Utána minden volt, ami a nagy magyar történelemben, de valahogy a helyszelleme mindig működött, mert a cellaházak, a refektóriumban a gyönyörű freskók őrzik még a szerzetesek imáit és emlékeit, mert azt úgy mindig megvédte az idő, meg maga Majk.
Maga a templom az nem maradt meg?
A templom egy földrengés után széthordták. Mondjuk szerencsére környékbeli építkezésekhez, főleg templomokhoz használták fel. Szállásként is működünk, úgyhogy aki arra vágyik, hogy kicsit a 21. századból elvonul, akkor 7 cellaházat ki tudunk adni, komfortosítva vannak, de se térerő, se wifi, semmilyen, hanem a lelkeket lehet itt tápolni.
És mennyire igénylik az emberek?
Idén már elég népszerű, de tényleg úgy látom, hogy egyre jobban, úgy látjuk, szüksége van az embereknek egy kis elvonulásra, hogy maguk legyenek.
Főépület az?
Főépület gyönyörű lesz, mind a három szinten nagyon színvonalas kiállítások.
Bocsánat, eredetileg az mi volt?
Eredetileg a kolostor kiszolgáló épülete. A rendfőnök, a laikus barátok, a jelöltek ott éltek, mosoda, varroda, konyha, meg a közös ebédlőjük, ahova karácsonykor, húsvétkor mehettek be, akkor oldották őket fel a hallgatási fogadalom alól.
Azt értem, hogy nem beszélhettek, de ebbe a szép parkba sétálhattak, vagy kizárólag a házba jöhettek?
A házban. Tehát bizonyos napokon együtt voltak, a templomban misére átjártak, együtt hangosan imádkozhattak, mindegyiknek gyönyörű felszentelt kápolnája volt, ott is hangosan imádkozhatott, mormolhatta maga előtt, de beszélgetniük csak a kijelölt napokon
volt. Tehát a mozgásterük az elég korlátozott volt.
Igen, igen.
És közben megszólalt a harangjáték
megszólalt,
is.
Úgyhogy ezért ez
egy vezetésre jött. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Felkász Boglárka volt a segítségemre, aki ennek a különös remete világnak a életébe beavatott. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Az iménti interjúban szó került a főépületről. Akkor még nem tudtuk, hogy körülbelül 2 héttel később megnyitja kapuit a főépület is a látogatók előtt. Mostantól tehát mindazok, akik kíváncsiak a kamalduli szerzetesek életére és életkörülményeire, még tökéletesebb, még kerekebb képet látnak, ha ellátogatnak Majkra. Ebbe a csodálatos őszbe igazán szép kirándulás lehet. A KEF csináló interjút Kéri Juli készítette.
Egy régi magyar sport, a lovaglás különleges ágáról szól a következő beszélgetés, amelyet Torda Judit készített.
Gyakran járok itt a Népliget közelében, gyakran elhajtok mellette, és nem gondoltam volna, hogy ennyi sportolási és szabadidős tevékenység van itt ezen a nagy-nagy területen. És itt találtam meg a Szelesvágta lovasiskolának a vezetőjét is, Sédi Tamást. Mióta alakult ez az egyesület, és mivel foglalkoznak tulajdonképpen?
Jelen pillanatban a Szelesvágta Egyesület Pacipont lovardájában ülünk a Népligetben. Az egyesület 2010-ben, 2009-ben valahogy így alakult. Lovaglás, lovagoltatás, gyermeknevelés, gyermeklovagoltatás és terápia céljai. Azért alakult az egyesület.
Régebben is felfigyeltem már a gyógylovaglásra, és ez nem egy mindennapi, illetve nem egy régi keletű dolog. És ha jól tudom, akkor ön az elsők között volt, aki elvégezte a testnevelési egyetemen a gyógylovaglás szakot.
2004-ben indult a testnevelési egyetemen a lovas kultúra szakoktatói képzés. Ez egy másoddiplomás szak, 60 éve nem volt ilyen képzés Magyarországon. Abban a szerencsében volt részem, hogy az első évfolyamban bekerültem, és részt vettem ebbe a 3 évbe. Fantasztikus oktatóink voltak, Dalos Gyula, Zupán Péter és Dobozi László volt a mi osztályfőnökünk. Az ő mondata volt a mai napig fennálló mondat, hogy a ló a mi delfinünk magyaroknak. Tehát az a terápiás társ, az a terápiás eszköz, aki, mint más országokban a delfin, ugye a tengerrel, óceánokkal rendelkező országoknál a delfin, segít a ló nekünk a rehabilitációban, olyan fogyatékkal született gyermekek fejlesztésében, mentális fejlesztésben, fizikális fejlesztésben, amit másra nem lehet megoldani.
Közvetítő eszköz, hogy idézőjelben mondjam, az élőlény ahhoz, hogy ezek a gyerekek megnyíljanak, vagy egyáltalán valamiféle módon utat lehessen találni feléjük. Mik azok a sérülések, amikkel ezek a gyerekek rendelkeznek, születnek, bírnak, amihez nagy segítséget adhat a lovas terápia?
A ló mozgása, maga a ló mozgása, hogyha rajta ül a lovas, akkor a lovason az egészséges ember mozgását imitálja, tehát mutatja. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy valamilyen mozgási sérüléssel rendelkező ember, akinek nem tud járni rendesen, nem mozdul úgy a csípője, nem tudja úgy a lábát használni, vagy valamilyen egyéb medencebeli problémái vannak, akkor a ló az ő mozgásával mozgatja a beteg ember medencéjét úgy, mint hogyha egészségesen tudna mozogni, egészségesen tudna lépni, mint egy gép mozdítja ezt a medencét, és elkezd a medence mozogni, elkezdenek azok az idegvégződések ingerlődni, amelyeket ugye a fogyatékánál fogva ugye nem használ, mert nem tud használni, és elkezdenek ezek az idegvégződések egy idő múlva visszajelezni. Na most egy terápiás alkalomnál egy olyan 1500 inger éri az idegvégződéseket, több százezer ingerről beszélünk, mire először is az idegvégződések elkezdenek reagálni. Ez a mozgásszervi problémáknál, illetve akár egy baleseti rehabilitációnál is szükségesek és elengedhetetlen mozgás ez. Emellett viszont a ló nagyszerű társ abban, hogy egy mentális problémával rendelkező gyermeknél, fiatalnál is, akár mint közvetítő eszköz, segítséget adjon nekünk ahhoz, hogy a mozgás alatt, a lovaglás alatt, egy egészséges ugye gyerekről beszélünk, aki csak fizikálisan egészséges, de a mozgás és a lovaglás alatt a gyógypedagógus, illetve a pszichológus feladatokkal közelebb jusson a gyermekhez, és képes legyen megnyitni, illetve kommunikálni vele.
Milyen szakemberek segítik az ő munkáját? Mert ez egy team munka igazából.
Természetesen komoly csapatmunka. Weiss Andrea lovasoktatóval, Kis Sándor gyógypedagógussal és Bihon Erika pszichológussal dolgozunk elsősorban ezeken a feladatokon.
Igénybe veszik a szülők ezt a segítséget? Mert az a tapasztalatom, hogy egyrészt nehezen fogadják el a szülők, már eleve azt, hogy sérült a gyerekük, és utána nem nagyon szeretik kiteregetni úgymond ezt a betegséget, vagy ezt a hátrányt, de hogy túlteszik-e magukat ezen, és kérnek-e segítséget önöktől?
Ez egy nagyon nehéz feladat, és nagyon jó kérdés. Egy szülőnek nagyon nehéz elfogadnia azt, hogy beteg a gyereke. Ha elfogadja, és sikerül ezen magát túltennie, és sikerül megértenie azt, hogy az internet csak egy, mint a szakácskönyv, tehát, hogy csak megmutatja az irányt, hogy merre kell menni, de nem tud neki olyan tudományt adni, mint amit a szakemberek adnak. Tehát rájön arra, hogy szüksége van a külső szakemberi segítségre, akkor már jó irányba haladunk.
Milyen tapasztalatai vannak a gyerekeknél, a gyerekek fejlődésével kapcsolatban? Van-e visszajelzés, vagy vannak-e visszatérő páciensek, akik meglátogatják újra önöket?
Mivel a foglalkozások folyamatosak, nagyon sok gyerekünk van, sok éve itt van velünk, jár rendszeresen, jár hetente, és így figyelemmel tudjuk kísérni a fejlődésüket. Van, ahol, sőt, szinte mindenhol látunk fejlődést. Nem csak a mi munkánk, tehát nem csak a ló és a mi munkánk, hanem annak a kommunikatív kapcsolatnak is az eredménye, amivel a szülőt tudjuk segíteni avval, hogy rajtunk kívül milyen irányba, milyen más külső terápiás segítségeket tudjon igénybe venni.
Igen, ez egy családterápiás mód is tulajdonképpen, hiszen az egész családot megmozgatja, és segítésre ösztönzi.
Igen, illetve mi ismerünk nagyon sok olyan további lehetőséget, ami tud segíteni ilyenkor a gyermeknek.
Sédi Tamás, köszönöm szépen az interjút, és sok erőt, egészséget kívánok önöknek és gyerekeknek is. Lovaknak is.
Mi is köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és hogy beszélhettünk róla. Reméljük sok fülbe jut.
Köszönöm.
Köszönöm.
A beszélgetésből megismertük a lovaglás gyógyító hatását magyar módra. A következő interjú másfajta gyógyítással, illetve betegség megelőzéssel foglalkozik.
Az Újbudai önkormányzatnak a 60 plusz székházában betekintettem az egyik terembe, mert érdekes hangokat hallottam onnan kiszűrődni. Benéztem, és látom, hogy ott hölgyek és urak hajlonganak, mindenféle mozdulatokat csinálnak, paskolják ott az egyes testrészüket, aztán jobban odafigyeltem, az egésznek az elején egy hölgyet látok, aki úgy látom, úgy érzékem, hogy vezényli ezt az egészet. Apró csöndes szavakkal, Míg a résztvevők tökéletesen értik, miről van szó. Megvártam az esemény végét, és odaléptem ehhez a hölgyhöz. Kedves hölgyem, ha bemutatkozna és elmondaná, hogy mi történik itt, szerintem az bizonyára nagyon érdekelné a hallgatókat.
Köszönöm szépen a megkeresést. Sanc Klára Lujza vagyok. 2012 óta végzem ezt a 312 Meridian torna oktatást. Ennek a tornának a alkalmazását dr. Őri ajándok professzor hozta Kínából. Tsu professzor dolgozta ki Kínában ezt a torna gyakorlatot. Ez egy olyan ősi tudomány, ott Kínában nem felejtették el, még a hunok idejéből származik a meridiánok ismerete. Tsu professzor pedig kidolgozta ezt a torna gyakorlatot, ami teljesen aktivizálja az ember szervezetét, gyógyító hatású. Én 2012 óta végzem, 80 éves voltam akkor, amikor elkezdtem csinálni, azóta is folyamatosan gyakorlom, oktatom. Magam részén is tapasztaltam, hogy nagyon jó, az állóképességem, a munkabírásom azóta javult, a bizonyos emlékező tehetségem is javult. Tulajdonképpen ennek a tornának olyan gyógyító hatása van, hogy a szervezetnek minden szervünkre van egy bizonyos meridián vonala. Ezt aktivizáljuk a torna során, ami segíti a szervek működését, és ezáltal az egészségünk megérzését.
Azt láttam, hogy amikor itten hajlonganak, ön korát meghazudtoló módon egészen lehajol a bokájáig, és ott előről, hátulról ütögeti, csapkodja. Hadd kérdezzem már meg, nagyon érdekel, hogy ez a hajlékonysága, ez korábban is megvolt, vagy már ez a torna ezzel jutott el idáig?
Hát tulajdonképpen valamennyi hajlékonyságom megvolt, mert eléggé aktívan turisztikáztam fiatalabb koromban, de már egy 20 éve nem végzem ezt a sportágat, mert a térdeim elkezdtek fájni.
Akkor elképzelhető, hogy ez egy ilyen regenerálós folyamat volt, és ennek köszönheti, hogy ezt a hihetetlen mérehajlását meg tudja tenni.
Így van valóban, mert ez azon kívül, hogy azért a gyógytornát is aktívan üzöm, mert reumatikus problémáim vannak a térdeim miatt, úgyhogy a kettő torna gyakorlat összetevődik. De ez a meridian torna azért jó, mert aktivizálja az ember szervezetét. Azért ütögetjük magunkat, hogy a meridian vonalakat végig kezeljük, mert van egy női vonalunk, az a karunk, lábunk belső oldalán és a testünk első részén van, és van egy fiú meridián oldalunk, az a karunk, lábunk külső oldalán és a hátunkon van.
Ha most a férfiak a belső, tehát a női meridiánt azt is ütögetik, vagy a nők a külsőt, történik-e valami zavar?
Nem történik zavar, mert minden emberben ugyanúgy megvan a női vonal is, meg a férfi vonal is. Úgyhogy ez nincs mellékhatással. Kínaiak Ying és Yangnak mondják ezt az oldalt, azt teszi egész az ember. Na most a meridian tornánál ugye van ütögetés, ezzel a hajlongó mozdulattal, guggolás, és még tapsolás, nagyon sok tapsolásos mozdulatot végzünk, mert a tenyerünkön, a kézfejünkön nagyon sok meridian pont van, amit nagyon jó, hogyha aktivizálunk. Őri professzor nagyon szorgalmazza ennek a sportnak az elterjedését, mert a célja, amit nagyon hirdet, hogy egészséges nemzetet szeretne, és ez a torna gyakorlat ahhoz hozzájárul nagyon, hogy elérjük ezt a célt.
Ön ennek a mozgalomnak egy aktív katonája.
Hát, ha katonának lehet mondani, akkor egy nagyon pici kis katona vagyok.
Kérem szépen, katonákból áll össze a hadsereg.
Igen, lehet azt mondani. Szerencsére itt a központban nagyon sok aktív tagunk van, akik örömmel jönnek és tornáznak, mert rájöttek, érzik, tapasztalják, hogy milyen hatékony ez a torna.
Most az aktív tagokról esett szó, és sikerült itt tartanom egy nagyon kedves hölgyet, aki részt vett ezen a tornán, és őtőle kérdezem, hogy őt hogy érinti ez az egész, hogy kezdte, minden tapasztalatai vannak róla?
Hát én is kezdetektől fogva itt vagyok már, és szívesen járok. Eleve az, hogy a közösség is olyan, aki ez az ember szívesen tartozik, de érzem én is egészségileg, hogy használ, jobban bírom a strapát. Eleinte ugye az ember, amikor a testrészeit mozgatta, a térdét, ilyesmit, ugye nyikorgott, és bizony észreveszem azt, hogy már nem nyikorog a térdem bizonyos mozgások.
Nem nyikorog, mert a nyikorgás lehetett volna hallani a hangfelvételben.
Igen, úgyhogy szeretek ide járni, és szívesen jövök.
Itt a foglalkozás végén azért áttértünk egy más dologra, szemtornára. Olyan izgalmas volt, abban már én is részt vettem. Szíveskedjék talán arról röviden egy néhány mondatot.
Igen. Hát még ön részt vett, még a hasi légzésen is. Mert
tetszett figyelni.
Igen, mert az a tornának része, mert a 3-1-2 azt jelenti, hogy a 3, az, hogy a 3 pontot aktivizálunk, a vastagbél 4-eset, a szívburok 6-osat, és a gyomor 36-os pontot. Ezeket nyomással aktivizáljuk. Az 1 jelenti a hasi légzést, azzal 9 meridiánt mozgatunk meg. A 2 jelenti a 2 lábunkat, amivel rendelkezünk, az mindig velünk van, és a azzal az összes meridiánt mozgatjuk a testünkben.
Na de, hogyha a lábunkból 2 van, akkor térjünk rá a 2 szemünkre is.
Hát kérem szépen, a 2 szemünk az olyan, hogy ezt a torna gyakorlatot is Kínából hozta az Őri professzor, és Kínába például nagyon kevés szemüveget hordó ember él, mert ott már gyerekkorban az iskolában kötelezően végzik ezt a szemtornát. Ezért a kínai gyerekeknek nem rossz a szemük. Szemtorna 4 gyakorlatsorból áll, ami azt jelenti, hogy az arcunkon és a szemkörnyéken lévő meridiánpontokat aktivizáljuk, ami által a szemkörnyéki idegek és hajszálerek jobb vérellátást kapnak, és ezáltal a szem mindig aktív és dolgozik.
Kedves tanárnő, mondhatom úgy, ugye, mert ez egy testnevelő tanárság, amit itt tetszik csinálni. Hálásan köszönöm a nyilatkozatát. Béki Zoltán beszélgetett a meridián tornáról.
Van, aki új hazát keres, sokan mások régi hazájukba szeretnének házhoz jutni, emberhez méltón, egészséges környezetben élni, lakni. Erről szól Somogyi Ági interjúja.
Nem tudom, hallottak-e már a Házad Hazát alapítványról. Most erről fogunk beszélgetni az alapítvány 2 oszlopos alapító tagjával, dr. Máté Gizellával, és Lőrinc Kálmánnal, az alapítvány igazgatójával. Ők egy közgazdászházas pár, és Kálmán pedig több mint 20 évet élt Amerikában, és aztán hazatért, és csoda dolgokat kezdett itt Magyarországon szervezni. Hogyan is történt?
1969-ben mentem el Magyarországról egy fiatal hölgy miatt, akinek megígértem, amikor 1 éves volt, hogy el fogom venni, mert a 2 család egymás mellett élt, és amikor megszületett a Győri Zsuzsa, akkor átvitt az édesapám oda, és azt mondtam neki, hogy ez a kislány lesz a feleségem. Akkor voltam 3,5 éves, 56-ban eltávoztak Magyarországról, aztán hazajöttek az édesapjával, már nagyon szép volt a Zsuzsa, és beszerelmesedtünk, hogy szépen így mondjam, és akkor 1969-ben, amikor elvégeztem a közgazdasági egyetemet, egy év után eltávoztam, és kimentem Amerikába. Összeházasodtunk, és 23 évet éltem Amerikában. És ott megtanultam azt, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Hogyha van egy probléma, akkor nem elkezdünk siránkozni rajta, hogy jaj, Istenem, ilyen a probléma, meg olyan, hanem meg kell találni azt az utat, hogy hogyan lehet azt a problémát megoldani. És amikor 23 év után visszajöttem, ez volt a lényeg, hogy úgysem fog sikerülni. Mert hoztam egy olyan programot, amely fiataloknak lakást, otthont teremtett, és azt mondták, hogy úgyse fog sikerülni.
Áruljuk el, hogy ez egy nemzetközi hálózat, ami Amerikából indult.
Igen. Egy 4 gyermekes családapa, Millard Fuller, aki ügyvéd volt, és nagyon sokat dolgozott. Felesége egyik nap azt mondta, hogy na, elég volt már ebből a sok ügyvédeskedésből, és elválok tőled, ha nem változtatsz, mert nem vagy itthon, és elköltözött otthonról, és Millard Fuller pedig eladta az ügyvédi praxisát, és utána ment az asszonynak is. Hát most mit fogunk csinálni? És elmentek egy csodálatos emberhez, egy építésügyi guru volt, és elkezdtek építeni egy házat. Egy olyan családnak, akik soha az életben nem tudtak volna saját maguknak házat építeni. Millard Fuller azt mondta, hogy Jézus Mária, hát ez egy csodálatos program. Meg kell oldani a világ összes lakás problémáját, és ha hiszik, ha nem, kedves hallgatók, 1 millió otthont épített föl a világ minden táján, és én találkoztam velük, 1991-ben, amikor Miami-ban volt egy cégem, amit úgy hívtak, hogy az Őrült Magyarok Gipszkarton Szerelő Vállalata, és egy volt amerikai elnök, Jimmy Carter, mindenki emlékszik rá, egy fekete negyedben, Liberty City-ben 25 házat építettek fel egy hét alatt. Egy fantasztikus szélvihar jött, hétfőn, kedden nem bírták felállítani a szerkezetet, és kedd este a Carter elnök a rádióban, a televízióban, mindenhol éppen gipszkartonosokat keresett. Hát az Úristen így akarta. Szerdán reggel megjelentem a kis szerszámaimmal, és kérdeztem ott az őröket, hogy hol van a Jimmy Carter, azt mondja, te keresed őt? Mondom, nem, ő keres engem, én vagyok a gipszkarton szerelő. Egyes házba elkezdtem dolgozni, és az elnök úr megállt mögöttem, és azt mondta, hogy hát ember, azt mondja, én még így senkit nem láttam dolgozni. És mondtam, hogy én meg nem láttam egy volt amerikai elnököt, aki idejön a fekete negyedbe, és rászorulóknak otthont épít. Elnök úr, én jöttem, és segíteni akarok önnek, és ez a program nekem kell Magyarországra. Meg fogom hívni Magyarországra, és úgy tudom, hogy ez a nemzetközi szervezet, a Habitat for Humanity, még nincs Európában. És hogyha eljön, akkor én megígérem önnek, hogy én leszek az első, aki egy ilyen házat Európában és Magyarországon fel fog építeni, és hogyha eljön, akkor pedig megígérem, hogy a korona másolatát vissza fogjuk önnek adni.
Megépítettétek az első házat.
Igen.
Európában az első.
Igen.
Tehát az ígéret szerint történt minden. Hogy
igen.
Ilyen. De ennek az volt az előfeltétele, hogy egyrészt ugye megalapította a Kálmán a Lakiterek Alapítvány és a Habitat for Humanity közös segítségével a házat hazát alapítványt, ami akkor a Habitatnek egy leány szervezete volt itt Magyarországon. A Lakitelek Alapítvány 3 milliót ad, ez volt a saját tőkénknek az első fele, és a Habitat meg arra tett ígéretet, hogy amennyit a Kálmán itt elsőnek indulásnak összegyűjtött, ugyanannyit, tehát 3 milliónak megfelelő dollárt adtak. Tehát ez volt a 6 millió a saját tőke, amivel indultunk, és abból mindjárt megépítettük az első Habitat házat Bátaszéken, egy 4 gyermekes családnak, és a másodikat pedig Martonvásáron.
Megalakult az alapítvány, elkezdődött az építkezés. De hogyan?
Hát Na, ez is nagyon nehéz volt, ugye, mert nem volt telek. És a televízióba behívtak engem, és ottan kezdtek cikizni, hogy egy őrült magyar hazajön, biztos saját magának akar házat építeni. és azt mondták nekem, hogy jó, Lőrinc úr talán pénzt tud szerezni, de honnan fog telket szerezni? És akkor én benéztem a televízióba, és azt mondtam, hogy tisztelt polgármester urak, aki nekem legelőször ad egy telket, vagy kettőt, vagy hármat, ott fogjuk felépíteni az első Habitat házat egész Európában. Hát mosolyogtak rajtam, és 15 percen belül Bátaszék polgármestere felhívott. És azt mondja, Lőrinc úr, van három telke, jön, mikor jön, egy hét múlva? És mondtam neki, hogy nem, hónap reggel ott vagyok. Megkötöttük a szerződést, és körülbelül egy három hónapon belül állt Bátaszéken egy 4 gyermekes családnak a háza. Gödöllön találtam egy olyan polgármestert, aki csodálatos ember volt, és már negyedik alkalommal is elmentem, hogy nekem kell telek, és akkor azt mondta az alpolgármester úrnak, a Gémesi György, hogy ha már nézd meg ezt az őrült magyart, már negyedszer jön ide, mit akar? És ott is kaptunk 10 telket, de megdolgoztunk érte. Tehát Kalákában volt olyan, hogy 200-an dolgoztunk ott Gödöllön, és kitakarítottuk a városnak a bekötő útjait, akkor még
a temetőt összevágtuk, a fát, amit tehát mi mindig ajánlunk lehetőséget, és akkor vagy azon, hogy ezáltal olcsóbban meg tudjuk kapni a telket, mert vele szembe állítunk egy olyan munkát, amire szüksége van az önkormányzatnak, de esetleg például nincsenek emberei, akik ezt elvégezzék.
Megszerveztük, hogy Kalákában oda mentünk, és nagyon sokan dolgoztunk, és éppen ezért 20-30%-kal olcsóbban.
Szakszerű kivitelező mellett. Ki adta a Kalákát?
Én megkerestem a Műszaki Egyetemen a fiatalokat, akik éppen akkor végeztek, és 12 négyzetméteren laktak egy-egy gyerekkel mindegyik, és elmondtam nekik a programot.
Akkor én ebbe besegítek. Ez gyakorlatilag úgy történik, hogy minden fiatalnak egy önrészt is kell felmutatni. Az önrész az egyrészt azért fontos, hogy ezzel a slang szóval érjek, hogy fölpiszkáljuk az öngondoskodást is. Másodszor pedig azért, hogy ők saját magukért is tegyenek. Ez alatt értendő az, hogy mindig van egy készpénzes beugró, ehhez jön hozzá a szociálpolitikai támogatás, és azt akkor átutalja az alapítványnak, tehát neki ennyivel kevesebbet kell majd megelőlegezni az alapítványnak az építési költségből. Ezen kívül tavaly január 1-től arra adott lehetőséget az állam, hogy cégek a munkatársaiknak adhatnak, természetesen nem kötelező, hanem adhatnak ilyen hitelek törlesztésére támogatást, és akkor azt adómentesen adhatják. Ezen kívül a 500 óra Kaláka munkát előre kell ledolgozni másnak a házán, és hát aztán közben már aztán a sajátján is. Ez is beletartozik abba, hogy olcsóbban tudunk építkezni. És ehhez még hozzájön az, hogy az olcsóbb építéshez, hogy az alapítvány szervezi azt meg, hogy hol áll rendelkezésre építési telek. Az önrész és az összes építési költség közötti differenciát az alapítvány gyűjti össze mindenféle módon, amit aztán kamatmentesen megelőlegez a kiválasztott tag számára, és ezt 20 vagy 25 év alatt kell visszafizetnie.
Havonta milyen részletekben?
Egy relatíve olcsó garzonlakásnak a havi bérleti díjának felelne meg körülbelül a havi törlesztés, de az még mindig sokkal kevesebb, mint hogyha hitelt venne föl.
Az körülbelül a budapesti árfolyam szerint 50 ezer forint.
Igen, körülbelül. És nagyon fontos, hogy gyermekváró otthonokat építünk, tehát nem alvóhelyet, hanem 80-100 négyzetméter közötti lakásokat, és olyan vállalkozóval kötünk szerződést, aki hajlandó befogadni a Kaláka munkát.
Mi mindig a helyi vállalkozókat kérjük meg legelőször, hogy adjanak árajánlatot, és hogyha az olyan, akkor elkezdenek dolgozni.
Sok mindent lehet Kaláka munkának nevezni, mert például most, amikor van egy mozgássérültünk, akinek a két lába és a jobb alkarja hiányzik, úgy végzi a Kaláka munkáját, hogy miután ő informatikus mérnök, most segít a honlapunknak a gondozásában. Tehát mindenkire, hogy mondjam, személyre szabottan, hogyha van valamilyen speciális helyzet, tudunk kaláka munkát biztosítani. Mi intézményesítettük gyakorlatilag a kaláka munkát az alapítvány keretében, mind a fiatal, mind az állam hasznára hangsúlyozom, mert mi mindent számlásan végeztetünk, tehát az összegyűjtött pénznek, hát a mai körülmények között is majd az 50%-a, hanem több visszamegy áfába az államnak. Éppen ezért mi nagyon várjuk az állam támogatását is, mert ezzel nem minket támogat, hanem a fiatalokat és az országot.
43 házat építettünk, 50 gyermek született pluszban ezekhez a családokhoz, pluszban a meglévőkhöz. Na most képzeljük el, hogyha 1000 ilyen házat meg tudunk építeni, és én nem nagyot mondok, mert az én cégemmel Amerikában én egyszer egy év alatt megcsináltam. 50 emberemmel 1000 házat építettünk fel. És a politikusok ezt nem akarják elhinni. És én mondom, hogy ébresztő, mert mi lesz ezzel a nemzettel, hogyha nem születnek meg a gyerekek, a kisebb településekre nem visszük vissza ezeket a fiatalokat, úgyhogy most elindítottuk a programunkat, hogy itthon legyél otthon, gyere haza.
Amellett, hogy a települések várják a fiatalokat, ők abban is segítenek az alapítványnak, ahol felajánlanak építési telket. Vagy helyben tudnak már állást ajánlani, vagy ők monitoringozzák a települést mondjuk olyan 5-15 kilométeres körzetben, hogy milyen szakmára lenne szükség, és azt mondja, hogy kell egy asztalos, kell egy logopédus, kellene egy magyar tanár. És akkor azt tudjuk mondani, hogy a tagság köréből merítünk, hogy te elmennél mondjuk vagy Erdőkürtre, vagy Alsómocsoládra, elmennél, de ott kapsz ilyen állást, mert akkor van állásod, van otthonod, elfogadható áron, tehát ki tudod fizetni. Legfeljebb azt mondja, hogy nem.
Akkor van ebben perspektíva mindenképpen.
Van itt egy alapítvány, és én ezt felajánlottam, az egész programot a magyar nemzetnek, mert biztos vagyok, hogy ez egy kormányprogram kell, hogy legyen. Mert annélkül nem tudunk 1000 házat felépíteni.
Hiába van a szociálpolitikai támogatás, ha az gyakorlatilag még az áfa értékét sem éri el.
Mintha árral szembe haladnánk.
Igen.
Igen, pontosan. Miért nem kellünk mi egyetlen kormánynak sem? És miért nem támogatják ezt a programot?
Az alapítványnak természetesen van elérhetősége az interneten. Címük hazathazat.hu. Ezen a weboldalon még nagyon sok információhoz juthatnak. Végül hallgassák meg a Házat Hazát Alapítvány himnuszát. A szerző Tolcsvai Béla. Somogyi Ágnest hallották.
Hazában, láthatod az ég közepén, élte talánja, aranya háza, ott táncol az ég közepén. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Nekem is lesz házam az én hazámban, a két kezemmel felépítem én. Ház az égi hazában, ott láthatod az ég közepén. Fényes a tánca, ezüst a háza, táncol az ég közepén. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Felépül a házam a földi hazámban, a két kezemmel csinálom én. Hozd le a fáról az égigérő párat, varázsolt álombeli házat építsd fel önmagad. Tébb le a fáról, az éggírő fáról megérett a gondolat. Az almává varázsolt álombeli házat teremtsd meg önmagad. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Nekem is lesz házam az én hazámban, a két kezemmel felépítem én. Nekem is lesz házam az én hazámban, amiről álmodom én. Nekem is lesz házam az én hazámban, a két kezemmel felépítem én.
Kedves hallgatóink, annak reményében köszönök el, hogy a század végére mindenki megtalálja majd a hazáját, a házát, az otthonát. Mai műsorunkat Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ági, Torda Judit készítették. Technikai munkatársunk Magyar Ádám volt. A műsort szerkesztette Ámen Zsóka. Továbbra is hallgassák a Civil Rádiót. Következő adásunk október 25-én lesz. Műsorunkat meghallgathatják a civilradio.hu honlapon. Viszont hallásra!